92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadít fel veszélyhelyzeti keretéből, Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakít ki, és adománygyűjtést hirdet az árvízi védekezés és kármentés támogatására, közölte Szabados Edina, a katolikus Caritas kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, a Caritas 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagybajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában az érintett egyházmegyei és helyi Caritas munkatársainak bevonásával. Az árvízi helyzetre való tekintettel a Caritas azonnali adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon a segítségnyújtáshoz. Támogassák az árvíz sújtotta területeken élőket a 1356-os adományvonal hívásával, amely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. A www.caritas.hu oldalon keresztül online adományozással, veszélyhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki átutalással a Caritas központi számlájára lehet utalni. A magyarországi börtönök felkészültek arra, hogy aktívan részt vegyenek az árvízi védekezésben. Jelenleg 2500 fogva tartott és 700 büntetés végrehajtási dolgozó áll készenlétben, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a távirati irodával. Makula György ezredes, a kommunikációs főosztály vezetője elmondta, a büntetés végrehajtási szervezet szükség esetén a börtönök falain belül és azokon kívül is közreműködik az érkező árhullám elleni védekezésben, ahogyan ezt legutóbb 2013-ban is tették. Hozzátette, a büntetés végrehajtás dolgozói és a feladatra önként jelentkező fogvatartottak tetrekészen várják, hogy segítsék a védekezést. A jelenlegi árhullám 30-50 cm-rel alacsonyabb vízállás mellett halad le a Dunán, mint a 2013-as árvíz idején, jelentette ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője budapesti sajtótájékoztatóján. Láng István közlése szerint valamennyi érintett önkormányzatnál megkezdődött a védművek kiépítése. Azok 20-50%-os készültségben vannak, ezért sikeresen befejeződik a megvalósításuk, amikor a tetőző vízszintek kialakulnak. Habár Magyarország a 2013 utáni legnagyobb árvízzel néz szembe, de ma már sokkal fejlettebb a védekező képesség, mint akkoriban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence közölte, az egy héttel ezelőttihez képest a tetőzéskor a vízállás a sziget közben, a Dunakanyarban és Budapesten is 6-6,5 méterrel lesz magasabb, a vízhuzam 5-ször nagyobb lesz, és 400%-kal megnövelt vízmennyiség halad majd végig a folyón. Ugyanakkor 2013 óta jelentős árvízvédelmi fejlesztések valósultak meg 150 milliárd forint értékben. Árvízvédelmi védvonalak fejlesztése, műtárgyak rekonstrukciója, új létesítmények és záportározók építése, valamint mederrendezési beavatkozásokat is végeztek azóta, számolt be az államtitkár. Több ezer középiskolás és felsőoktatásban résztvevő hallgató fiatal segít az árvízi védekezésben, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Pest vármegyei Pócsmegyeren. Hankó Balázs azt mondta, erős fiataljaink vannak, akik készek minden olyan helyzetben segíteni, amikor szükség van rájuk. Most olyan helyzetet élünk, amikor mindenkinek az összefogására szükség van. A miniszter köszönetét fejezte ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, amellyel nem először szerveznek közös segítő megmozdulásokat. A nyugati-délnyugati tájakon kialakult réteges felhőzet fokozatosan szakadozik, gomolyosodik. Néhol maradhatnak tartósan felhős tájak, másutt általában naposra fordul az idő, északkeleten azonban erősen felhős vagy borult lesz az ég. A hőmérséklet napközben 16 és 23 fok között valószínű, késő estére általában 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, egy kedves régi ismerősömet látom viszont évtizedek után. Hallottam róla sokat, de fizikailag rég találkoztunk. Zenész, kántor és karnagy, és Németországban működik immár talán több mint 4 évtizede, azt hiszem. Kelemen József, a beszélgető társam. Kedves József, mióta dolgozol Németországban? Most már nyugdíjba vagy, de mikor kezdted?
1986-ba mentem Németországba, és rögtön 87-től egyházi zenészként dolgozom, most már 2 különböző munkahelyen, és még mindig működnem kell, mert viszonylag nehéz utánpótlást szerezni, hogy így mondjam, Németországban is egy ilyen kis horpadást észlelünk az egyház életében, és sajnos eléggé nehéz az utánpótlás, úgyhogy még nyugdíjas korom ellenére még továbbra kell húznom az igát, amelyet szívesen teszek, de egy év múlva aztán tényleg befejezem a tevékenységemet.
Bajorországban hol?
Neu-Ulm a város, az a Duna mellett van, a másik oldalon Baden-Württemberg, Ulm városa helyezkedik. Neu-Ulmba vagyok, egy katolikus templomban, keresztelő Szent János, vagy németül Sankt Johann Baptist, egy viszonylag nagyon fontos, majdnem kiemelt helynek mondhatnám. Csodálatosan szép a templomunk, híres is a templomunk, német expresszionista stílusban készült 1927-ben, és az augsburgi egyházmegyének fontos, hogy ott nagyon fejlett lelkipásztori, illetve zenei tevékenység folytatódik.
Hogyan vezetett az utad addig, hogy Németországban megkaptad ezt az állást? 1986-ban zenész vagy, zeneakadémia, milyen szakon végeztél?
Zeneakadémia karvezető szakán végeztem 1980-ban, utána kikerültem Svájcba, ott éltem 3 évig, utána kikerültem Kanadába, ott éltem 4 évig, és hogy Svájcba kerültem, az a csembaló miatt volt, mert én nekem egyik fő területem, a érdeklődési köröm a barokk zene, és a bázeli Schola Cantorumon tanultam csembalózni, és utána aztán kikerültem Kanadába, és Kanada érintésével kerültem vissza Németországba 1986-ban. Ahhoz talán még annyit érdemes megjegyeznem, hogy édesanyám német ajkú, Dél-Magyarországon az úgynevezett Donau-Schwabe, tehát
Tolna, Baranya?
Bács-Kiskun megyében. És hát 50% német ér folyik ereimben. Édesapám az szintiszta magyar volt, és a név is magyar, de miután visszakerültem Németországba, jól érzem magam, mert most német mi voltam, magyar mi voltam, mind összefonódik. Nem tudnám megmondani, hogy melyik a fontosabb. Hogyha visszajövök Magyarországra, akkor zubog a lelkem. Ugye a magyar gyökereim azonnal érezhetőek, és hát nagyon boldog életem van, megmondom őszintén.
amikor téged még 86 előtt itthon ismertelek, akkor egy közös barátunkkal együtt, Robert György blokkflőte művésszel, a barokk muzsika hozott össze benneteket, azon kívül, hogy közösen karvezetésre jártatok. Itthon hol kántorkodtál, illetve hogy nőttél bele a kántorkodásba, az egyház szolgálatába?
Kántorképző tanfolyamot, nyári tanfolyamot végeztem, és annál az egyházközségnél, ahol a mi családunk Újpesten lakott, én ott nőttem fel, és ott kértek meg már 14 évesen a kántori szolgálatra, amelyet passzióból úgy mellékesen végeztem. Aztán a kántorképző iskolában később tanítottam is, a kimenetelem előtt szolfést tanítottam. Így rögtön már a karvezetés mellett rögtön már Budapesten is a kántorkodásba kerültem bele, amelyet azóta is nagy lelkesedéssel végzek.
A magyar kántorokat nagyjából mindenki ismer, egy-két kántort, hogyha templomba járó ember vagy egy plébániához kötődik, nagyjából tudjuk, hogy itt milyen az élete egy kántornak, a misék szolgálata, a temetések, a kórusvezetés esetleg, tehát és sokrétű szép feladat tud lenni a kántorkodás, lehet főállásban is csinálni, de lehet társadalmi munkában is csinálni, attól függ, hogy milyen helyzetben van az ember, illetve hogy hány mise van, szükség van-e állandó főállásban. Kántorra. Viszont az, hogy Németországban hogy működik az egyház, illetve a plébánia, milyen lehetőséget tud kínálni egy kántornak, arról keveset tudunk. Mondtad, hogy egy szép templom, egy városi templomban vagy, főállású kántor voltál, és kardnagy is, gondolom.
Igen, Németországban ez egy átfogó értelembe vett hivatás. Tehát ebből meg lehet élni Németországban, és én főállású kántor vagyok. Temetéseken keresztül nem említetted a keresztelőket, meg a
esküvőket.
Pontosan, ezek is nagyon fontos dolgok. És a legnehezebb tevékenység az a rengeteg kórus, melyet vezetnem kell. Több kórus is van.
A plébániának van több kórusa?
Igen. Három. Én hármat vezetek, de azon túlmenőleg még lenne még egy-két ilyen együttes, amelyet azt nem én vezetek, hanem a diákonusunk is vezet, aki kiválóan gitározik. Na most a három együttes, amit én vezetek, az egy normális, klasszikus templomi kórus. Aztán van egy korálszkólám, tehát férfiak énekelnek, ezekkel a férfiakkal gregoriánt énekelünk. Azon kívül van egy úgynevezett band, tehát egy ilyen modern zenére vett együttes, ahol ritmikus énekeket, régi Sije Jenő módján ritmikus énekeket énekelünk, ahol nekem zongoráznom kell. Tehát a mi egyházközségünk egy hatalmas nagy kínálatot kap, hogy így mondjam. Bizonyos ünnepeknél a kórus énekel, a nagy kórus, templomi kórus, más ünnepeknél éppen egy gregorián misét veszünk, vagy pedig a benddel egy ilyen gitáros vagy ritmikus misét végzünk. És ez jót tesz az egyházközségnek.
Ha jól értem, akkor a gregoriántól a gitáros zenéig az egyház zenének minden műfajában otthon vagy, és a plébániád lehetőséget kínál az együttesekhez való csatlakozásra, ízlés szerint?
Pontosan. Tehát az én foglalkozási megjelölésem az nem merül ki az orgonajátékban, hanem gyakorlatilag mindent kell tudnunk. Na most ilyen a tanulmány is, hogy mindent kell a német egyházi zenésznek tudnia, tehát zongorázni is kell tudni, egy kis jazzes elemek, hogyha tud, az is nagyon jó és fontos. Ugye vannak aztán nem a templomban, hanem a plébánia épületében, ugye vannak bizonyos aktusok, jön a püspök és bérmálja a fiatal személyeket, és akkor utána van egy aktus, van egy ebéd, és akkor az aktusnál kell játszani egy pár zongoradarabot, és akkor rögtön Schubert, Mozart vagy Beethoven, és azt is kell valamennyire tudni. Tehát egy ilyen átfogó értelemben van nálunk, ez is nem csak, hogy kántorkodásról van szó, hanem egy egyházi zenészről van szó, akinek sok mindent tudnia kell.
közünk. Kitárul az egész világ, s megújul életünk. Régóta veletek vagyok, nem ismersz még talán. Atyámat bennem láthatod, hisz bennem én atyám. Kincs méde ásmam, igaz gyöngy varázsam, megfoghatatlan hajnal ragyogásam, igazi bőlegény Jézus. Hagyja két mással lélek forrása, egyetlen szép remény, Jézus. Mutasd meg szívedet nekünk, hadd lássuk, hogy
zongorát említetted, és az orgonát kihagytad, az természetes, hogy orgonálni is kell, nem?
Pontosan, hát az a legfontosabb, azért hagytam ki, mert a egyik legfontosabb tevékenység az orgonálás. Illetve, hogyha most te, kedves Csongor, kényszerítesz arra, hogy szint valljak, mi a két legfontosabb tevékenységem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy orgonajáték klasszikus értelemben, illetve vezénylés, karnagyi tevékenység, klasszikus értelemben.
És amikor vezényelsz, akkor ki orgonál? Mert gondolom, hogy egyszerre nem tudod a kettőt csinálni.
Pontosan. Van erre egy kisegítő organistám, egy úgynevezett másodorganista az egyházközségnél, aki maga is kiválóan orgonál, és aztán ő a zenekari miséknél az úgynevezett kontinuó szólamot végzi, játsza, orgonálja, de nagyon jó a meglátásod. A fő ünnepeken és a legfontosabb istentiszteleteken kettő organista is kell.
A te idődben már azt hiszem az éneklőegyház és dobszai és az köre már nagyon sok mindent letett az asztalra a magyar gregorián kincs közkincsétételébe, vagy újra divatba hozásába. Ez az irányzat a német egyházban, illetve a te látókörödben a szkóla szereplése a szentmiséken létezik-e?
Igen, és én erre nagy hangsúlyt fektetek, habár ebből a szempontból még azt mégis megmerném jegyezni, hogy talán a magyar egyház kicsit előbbre van olyan szempontból, hogy tényleg a zsoltárok és a zsoltár éneklés az itt nagyon fontos a magyar istentiszteleten, ahogy ezt látom. Az áldozás is egy megfelelő, odaillő zsoltárral fejeződik be. Mi Németországban ezt nem végezzük, csupán az első lecke után, ugye a főünnepeken két lecke van, plusz evangélium, az első lecke után jön egy zsoltár, és a második lecke után a halleluja, de Németországban az orgona az egy kicsit talán fontosabb szerepet játszik, mint Magyarországon. Mi nekünk improvizálni kell, és sokat kell improvizálni, és időterjedelemben is sokat kell improvizálni, mert hogyha egy főpapi miséről van szó, akkor az 4-5 percig tart, míg az egész főpapi menet minisztrántostul, meg feszületestül elől, míg az oltárig elér. És akkor nekünk improvizálni kell, míg a lelkészek elérik az oltárt.
A kántorokat Németországban hogy képzik? Autodidakták, vagy hasonlóan a te itthoni képzésedhez átmennek egy olyan képzésen, ami papírt ad róluk, hogy ők karvezetők és tudnak kántorizálni?
Pontosan. Ugyanúgy, mint Magyarországon, szintén vannak ezek a zeneakadémián, vagy a zeneművészeti főiskolákon van egy bizonyos tanulmányág, az úgynevezett egyházi zene. Budapesten is van az egyházzenei tanszék, és ott tanulják a fiatal jelöltek az egyházzenét, protestáns, illetve katolikus, és 5 évig tartó komoly képzés, 10 szemeszter, 10 fél év, még a liturgiában is, és ezért egy végzett egyházzenész Németországban liturgia szempontból eléggé, hát otthon van, még viccelődnek is a diákonusok, meg az egyéb laikus, kisegítő testvérek, munkások, akik a pasztorációban benne vannak, hogyha egy igazi mély liturgiai kérdésről van szó, akkor menj az egyház zenészhez, mert ő ismeri ki a legjobban.
Plébánosod, illetve az egyházközség hogy épül fel, milyen a plébániai élet? Ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy itthonról úgy hírlik, hogy nagyon nagy visszaesés van az egyház látogatásban. Tapasztalod-e a te plébániádon az alatt a 40 év alatt, amióta lassan már ott vagy, milyen változások történtek?
Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jogos ez a kérdés, mert a látogatottság visszaesik, mi ezt nem értjük, mert mi mindent megteszünk, tehát a mi szór most azt értem, hogy az összes ott lévő főállású személy, mi mindent megteszünk azért, hogy a színvonal megmaradjon. Nekem nagyon sok szolgálatom, szent misém megszűnt, de viszont a munka nem szűnt meg, mert újabb dolgok jöttek, úgyhogy gyakorlatilag még ugyanúgy leszolgálom a szerződésemet, hogy így mondjam, de szentmisék sajnos megszűntek.
Hogy megszűntek, tehát a plébánián kevesebb a szentmise sokkal, mint volt ezelőtt évtizedekkel?
Igen, igen. Uh-huh. A hétköznapi szentmise szolgálat is redukálódott, ugye majdnem minden nap volt, mikor elkezdtem Najulban, majdnem minden nap volt szentmise, tehát hétköznap is. Még emlékszem, hogy csütörtökön 2 szentmise is volt, reggel 1 és este 1. Uh-huh. Sajnos ezt redukálnunk kellett.
Mert a látogatottság olyan alacsony?
Igen, mert a látogatottság alacsony lett, és hogyha most ugye összevonunk szentmiséket, akkor a megmaradó kevesebb szentmiseje azért mégis csak eljön a nép, és így a látogatottság megmaradt.
Vasárnap hány mise van a templomotokban?
Az én templomomban 1 vagy 2, viszont azért hangsúlyozom, hogy az én templomomban, mert filiákat kaptunk. Az azt jelenti, hogy most 4 darab egyházközséget lát el az én plébánosom.
Akinek van káplánja, vagy nincs káplánja?
Van. Uh-huh. Van káplánja. És a plébános, illetve a pap még arra is képes, hogy gyorsan bevágja magát az autóba az egyik szentmise után, és robog a másik templom színhelyére. Szerencsére nekem ezt még nem kell megtennem, mert mindenhol van kántor, de egy mai jelenlegi lelkésznek hát nem irigylem a sorsát, mert nagyon keményen dolgozik. Most Csongor, ha megengednéd, akkor visszatérnék az egyik kérdésedre, és elmagyaráznám, hogy nálunk hogy van az egyház község felépítve. Van egy plébános, aki mindenért felelős. Nálunk ez egy fiatal lelkész, 43 éves, egy kiváló lelkész, meg is mondanám a nevét, Karl Klein, uh-huh. Egy csodálatos pap, akinek van egy káplánja, van egy diákonusa, és azon kívül van még 2 laikusnak számító személy, aki a pastorálásban segít. Ők végzik az első áldozást, és ők végzik a bérmálás, minden évben lévő bérmálásnak a szervezését.
Tehát az oktatást, ugye? Az
igen.
Oktatást.
Az oktatást, illetve a szervezést. Igen. Mert a szervezés manapság az egyik legnehezebb. A munkaidőmnek egy hatalmas része megy rá a szervezésre. Ezért is van az, hogy azt mondanám, hogy ha bár megszűntek szentmisék nominálisan a heti, nem tudom, 10-ből most már csak 4 maradt meg, de a szervezés az nagyon megnőtt. Ennek több oka van. Az egyik ok az például, hogy a jelenlegi kórustagok nagyon rendesek, minden kórus tagjai nagyon rendesek, csak majdhogy nem egy egyedi, egyéni, individuális elbánást kívánnak. Az azt jelenti, hogy én nagyon sok mailt küldök, tehát körmailt, de mégis igen. Mailt.
Tehát animálni kell őket, hogy jöjjenek?
Igen, valamennyire igen. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Én felvehetnék egy szigorú álláspontot. És az ugye bevezethetném azt, hogy kérem, én nem animálok senkit, hanem akinek kedve van, az jöjjön. Ez biztos, hogy valamennyire funkcionálna is, de köztünk, tehát az egyház között köztünk is most csak egy dolgot mondok a rádió között, egy óriási különbség van, hogy egy rádiókórus szerződés alatt áll, és a tagok kötelezve vannak bizonyos dolgokra. Nálunk ez mind önkéntes alapon történik, és emiatt én nem kötelezhetek senkit. Illetve, ha túlságosan szigorú vagyok én, mint illetékes személy,
akkor elfogynak.
Pontosan, akkor azt mondja az önkéntes, hogy kérem, hogyha velem így beszélnek, akkor nem jövök.
És tud közösség lenni? Tehát öröm a kórushoz tartozni, gondolom, és együtt lenni nem csak próbákon, hanem egyébként is egy összetartó, egymás segítő társulat?
Így is van, pontosan. Ezért a munkámnak a része, hogy egy jó beintést adjak, ahogy mi azt a szaknyelven mondjuk, hogy egy jó avizót kapjon a kórustag, egy jó beintést kap, de ahhoz még az animálás is hozzátartozik. Az azt jelenti, hogy mi minden évben közös kiránduláson veszünk részt, minden évben van egy ilyen évadzáró banket, tehát hogy együtt elmegyünk egy étterembe, meghívjuk a szeretett példánosunkat, aki szintén eljön, tehát mind egy animálás van az egész vonalon.
És azért van egy olyan törzsközönség a templomnak, amely azt jelzi, hogy nem fog kihalni a kereszténység ebben a bajor plébániában?
Hát ezt reméljük, mert keresztelünk. Mert néha van esküvő is. Tehát az azt jelenti, hogy költöznek hozzánk újonnan jött személyek, és tehát hogy reméljük, hogy megmarad. És én, mint ahogy mondanám, a horpadás az egy szó, elnézés, ez az én kitalálásom, hogy ebből igazat lesz-e vagy nem. A horpadás az azt jelenti, hogy valami behorpad, tehát a kocsinál bemegy a pléh, és akkor utána kijön a pléh, tehát, hogy az egyház jövője előre fele, kifele és a normális élet fele menjen, mert mi lenne az életünk egyházene nélkül? Mi lenne az életünk egyház nélkül? Szegényebb lenne.
Hát üres lenne, természetesen. Azt kérdezném még, hogy a barokk zenét, amelyért említetted, hogy nagyon kedves volt neked, meg a csemballó, tudod-e űzni még?
Persze, hát a barokk zene, az orgona zene az megmaradt, és én ennek kapcsán nagyon hálás vagyok a Robert György blokkfőteművész barátomnak, mert én tőle nagyon sokat tanultam, és aztán továbbfejlesztettem a dolgokat, amiket mi megbeszéltük, azt átültettem az orgonára. Ennek kapcsán aztán még egy nagyon híres német professzornál még tanultam barokkzenét, és a barokkzene az továbbra is az tevékenységemnek egyik nagyon fontos része. Ahhoz tudni kell, hogy az orgonám az illik ehhez a zenéhez. Tehát én nem francia és romantikus zenét játszok, mert az orgonám arra nem nagyon alkalmas, én sok barokkzenét játszok továbbra is.
Kelemen József karnaggyal beszélgettünk, aki 1986 óta Bajorországban szolgálja az egyházat. Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a második parancsolatról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondok. Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbe viszek. Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem itt a földön, hogy beszélgessek veled. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Istennek arról a parancsáról fogunk beszélgetni bővebben, amely így szól, Isten nevét hiába nevedd. Mielőtt hozzákezdenénk a téma kifejtéséhez, azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy Isten nevét mennyire tudjátok ti tudatosan kiejteni? Vagy felfigyeltetek-e már arra, hogy a szóhasználatunkba hányféleképpen lehet az Isten nevét kiejteni? Másképpen ejted-e ki a hétköznapi beszédben és az imádságban? Vagy rászoktál-e döbbenni a kettő közti különbségre mondjuk?
Én sajnos nem mindig jó helyzetekben mondom, mert ugye ezt általában nem nagyon szokták mondogatni az emberek, hogy Istenem, 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 de nekem is van olyan, hogy mondjuk egy helyzetben, ami nem tudom, nagyon elfáradtam, és akkor felsóhajtok, hogy jaj, Istenem! Ilyen is szokott lenni, hogy nem csak imádságkor szoktam használni Istennek ugye át a nevét, hanem ilyen helyzetekkor is.
Én is észrevettem, hogy az emberek inkább legtöbbször ilyen sóhajokkor, meg sajnos néha káromkodáskor is használják az Isten nevét, ami elég szomorú, de az imádságban szerintem dicsőítjük, és mindenféleképpen kérelmezzük az Istent arra, hogy segítsen meg minket, meg hogy támogasson minket.
Ha ki kellene próbálni, hogy hányféle hangvétellel vagy hangnemben tudjátok a lecke címét elmondani, akkor szerintetek mi lenne az eredménye ennek a játéknak, illetve hogy melyik milyen üzenetet hordoz magába. Ugye, hogyha azt megkérdezed, hogy mit beszélsz, azt hányféleképpen lehet mondjuk megkérdezni? Milyen árnyalatai vannak ennek a kérdésnek? Milyen értelemben tudjuk használni?
Tudjuk használni olyan értelemben, amikor például nem értjük és nem mérjük felfogni, hogy mit mondott valaki, és meg vagyunk zavarodva, és ezért kérdeztük meg azt, hogy mit beszélsz, és ez egy módja annak, hogy ezt mondjuk.
Tehát ezt a kételkedést, ezt a valamit nem értünk, azért kérdezzük meg, hogy mit beszélsz, vagy tényleg úgy is, hogy ha amit Viki vagy Melanie is mondott, hogyha valaki olyasmit mond, akár Istenről, akár másról, hogy így fel vagyunk háborodva rajta, hogy mit beszélsz? Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen tudjuk értelmezni akár ezt a mondatot is, és bizonyára észrevetted már, hogyha egy ideig figyelsz valakit, sok mindent elárul magáról azzal, ahogyan beszél. Sok vagy kevés szót használ-e, és azok milyenek, választékos-e, ahogyan kifejezi magát, milyen a hanglejtése, milyen a stílusa, kiket, miket szeret, és kiket nem, milyen társaságok nyelvezetét használja, mit gondol azokról, akiknek beszél. Gondolom, hogy ti is ezeket a hasonló érzéseket tapasztaljátok, hogyha valakivel kommunikálni kezdtek. Számotokra ezek közül mit árul el leginkább az, hogyha beszélsz valakivel, vagy megszólítasz valakit?
Mondhatni azt is elárulhatja, hogy mennyire művelt, hogy milyen társaságból érkezik, hogy milyen a baráti köre, hogy esetleg a családi dolgokból is derülhetnek ki dolgok, hogy hogyan állnak hozzá egyes témákhoz. Viszont szerintem így átlagban minden embernek megvan az, hogy hogyan beszél a családjával, hogy hogyan beszél a barátokkal, hogy hogyan beszél hivatalosan, hivatalos emberekkel. illetve hivatalos helyeken szerintem mindenki máshogy beszélget egyes emberekkel.
Nagyon köszönöm ezeket a nagyon mély építő gondolatokat, Viki, mert hogy pont eszembe jutott az, hogy az iskolai életben egy pedagógusnak is, vagy számotokra, vagy a közösségben is, egy iskolai osztályközösségben is, milyen érdekes az, amit a Viki mond, mert hogy egy emberről mennyi mindent árul el, az, hogy most hallja-e őt valaki, vagy csak az osztály előtt beszél, mondjuk, ha magamból indulok ki egy pedagógus, mennyire önazonos magával, igaz? Másrészt viszont ti is, hogy most én itt vagyok, akkor hogyan beszéltek, meg ha nem lennék itt, akkor hogyan beszélnétek egymással. Mi a jó ilyenkor? Mit gondoltok róla? Mire kell törekednünk? Nektek milyen elvárásotok van? Mert talán könnyebb az elvárást megfogalmazni a felnőttek felé, mint saját magatok felé, de ha ez sikerül, hogy még saját magatokat is tudjátok így értékelni, önértékelni, az meg megint csak egy nagyon jó dolog lenne. Kíváncsian hallgatlak titeket.
Szerintem az minél jobb, hogyha valaki minél önazonosabb, és attól független, hogy kikkel, milyen környezetben beszél, ugyanolyan stílusból, ugyanolyan hangvétellel, ugyanolyan hangerővel, ugyanolyan hanglejtéssel beszél, és minden helyzetben ugyanezt az értékrendet képviselje valaki.
Szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy egy ember tudjon választékosan beszélni, és hogy különböző kifejezéseket is tudjon használni, mert ugye mindenki tud a barátok közt ugye viccelődni, az ugye elég egyszerű, viszont hogyha tényleg ott van egy komoly helyzetben, akkor szerintem nagyon sok olyan ember van, aki nem tud komolyan beszélni, és nem tud komolyan kommunikálni, és nem tud tanácsot adni, meg semmi ilyesmi dolgot, tehát nyilván az is fontos, hogy tudj viccelődni, hogy legyen egy humorod, de az is nagyon fontos, hogy tudj hivatalosan beszélni, hogy komoly is legyél, mert nem minden azon múlik, hogy te mennyire vagy vicces. Sokkal többet ér az, hogyha valaki tud komolyan beszélni, mint hogy az, hogy mennyire jó a humora, és hogy mennyire vicces.
Akár a szüleitekkel, vagy a pedagógusaitokkal szembe is, hogy az mennyit jelent nektek, hogy hallod azt, hogy anya, hogy beszél veled, vagy amit mond neked, és nem hallja más, csak te, vagy a szűk család, és hogy akkor ő hogyan viselkedik, meg milyen szavakat használ, meg hogyan fegyelmez mondjuk téged, vagy hogyha mások ezt hallják, akkor van-e nagy változás? Hogy akkor ti nem szoktatok csalódni azokba az emberekbe, aki, tudod, aki a szemedbe, vagy így, hogyha négy szem közt, vagy kiskörbe vagyunk, akkor másképp viselkedik, másképp beszél, vagy más a hanglejtése, meg ilyen, mintha nem is ő lenne.
Van különbség a között, hogy mit beszélnek rólad a hátad mögött, illetve az, hogy előtted hogy beszélnek, mert az lett közte a különbség, hogy előtted beszélnek választékosan, meg nem úgy, ahogy mondjuk közelebbi barátokkal beszélnének, viszont az is más, hogyha előtted megdicsérnek, hogy milyen jó vagy, és akkor a hátad mögött meg elmondják, hogy igazából ők nem is így gondolják. Szóval szerintem a kettő között van különbség.
Hát Jakab apostol még azt is mondja a levelében, hogy milyen nehéz is féken tartani a nyelvünket. Hiszen amikor arról beszél, hogy a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, és ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja el az édes és a keserű vizet? És azt kell, hogy mondjuk, hogy igen. Milyen érdekes az, hogy az embernek a lelkéből a szavai által mi sugárzik belőle. És hogy ezért nagyon oda kell figyelni valóban, meg a bűneinknek a nagyon nagy része is ugye innen fakad, mert hogy nagyon sokszor itt az iskolai közösségben, itt a nyári szünet után látom a kicsiket is, hogy mennyire féken kellene tudni tartani a nyelvüket, mert nagyon sokszor nem mondhatjuk ki egymásra, amit gondolunk, illetve nem bánthatjuk meg egymást a szavainkkal, mert sokszor ezek sokkal nagyobb fájdalmat okoznak, mint hogyha úgymond kézzel vagy lábbal vertük volna meg a másik embert. És hogy nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, és ugye Isten második parancsa is, nem hiába tiltja meg, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük, akkor nem valami külsődleges dolgot kíván tőlünk. Mert ahogyan ugye most arról beszéltünk, hogy az emberekről hogyan beszélünk, nyilvánvaló, hogy ahogy az Istenről beszélek, és ahogy egyáltalán beszélek, az megmutatja, hogy hogyan viszonyulok ő hozzá, és hogyan viszonyulok az embertársaimhoz. Tehát a második parancsot, az Isten nevét hiába neved, erre az összefüggésre hívja fel a figyelmet. A beszéd tehát nem csupán illendőségi, választékossági kérdés, mert amikor beszélek, igazából a belső világomat tárom fel, és minden, amit hallgatok, amit befogadok magamba, az a belső világomat alakítja. Ha Isten nevét könnyelműen és felületes módon alárendelt beszédhelyzetekbe kiejtem, akkor ezzel a hozzávaló felületes, érdektelen viszonyulásom jut a felszínre. Mert ha őt igazán szeretem, akkor nem tudok súlytalanul és tiszteletlenül beszélni róla. Ha sokat hallgatok Isten ellenes beszédet, az előbb-utóbb megragad a lelkemben. Az olyan ember, aki káromkodva ejti ki az Isten nevét, tehát mocskos, sértő és gyalázó szövegkörnyezetben, az e két dolog egyikéről tehet bizonyságot. Mi az a két dolog, amiről az ilyen káromkodó emberek tanúskodnak?
Vagy azt se tudja, mit beszél, csak ész nélkül ismételget egy másoktól sokszor hallott gyalázkodást.
Vagy nagyon is tudja, és az általa elképzett Isten szeretné bántani, ócsárolni és alázni. Az ilyen mondatokban kis kezdőbetűvel áll az Isten szó, érzékeltetve az ő hozzávaló már említett felületes viszonyulást. Az ember ezáltal válik közömbössé vagy ellenségessé Istennel szemben, hogyha a hamis képet készít róla, és azt gondolja Istenről, hogy ő csupán egy olyasféle kis betűvel írható Isten. És hát az ilyen isteneket gond nélkül lehet gyalázni.
Üdvözítő. Van egy
Mit szólnátok ahhoz, hogyha valaki egy napon át a kísérőtök lenne, akkor a beszélgetésetek során mi tükröződne a szavaidból szerinted? Megemlítenéd-e, mit gondolsz erről az Istent, és ha igen, akkor mikor szoktátok általában megemlíteni az Istent így a beszélgetéseitekben? Milyen témában?
Például azzal is már az Istenről beszélünk egy módon, hogyha elmondjuk, hogy katolikus iskolába járunk, és katolikus iskolába jöttünk, mert ugye a katolikus iskolába azt az értékrendet adják át nekünk, amit Istentől tanultunk.
Ha megkérdezik tőled, hogy honnan jöttél, melyik iskolába jársz, kérdezhetik ezt külföldön vagy belföldön, kis család vagy rokonság vagy bárkinek a körébe, akkor óhatatlanul rögtön az emberek mit kérdeznek, és szoktatok imádkozni, és mindig menni kell a templomba, vagy felteszik ezeket az abszurd kérdéseket, ami neked teljesen természetes, de ők meg ezen abszolút ledöbbennek, hogy mit csinálhatnak egy katolikus iskolába.
Teljes mértékben igaza van, és amikor én is idejöttem ötödikbe, akkor is mesélte anya, mivel ő is idejárt, és ugye végül katolikus iskolát, szóval imádkozni fogunk, és hogy úgy kell köszönni, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, szóval én már erre fel voltam készülve, én már nagyon vártam, hogy ide jöjjek igazából, de szerintem az igenis általános, hogyha valaki ezt megkérdezi, hogy imádkozunk, vagy hogy köszönünk, vagy járunk-e templomba, vagy esetleg azt is, hogy mit gondolunk Istenről.
Általában ezeket megkérdezik, azzal valakiknek rossz szándékuk van ezzel, mert valakik mondják, hogy most ti komolyan mindig imádkoztok, meg jártok hetente templomba, meg ez nincs megengedve, az nincs, de igazából ők szerintem csak nem látják ezeknek a dolgoknak az előnyeit, mert hozzá vannak szokva a saját iskolájuk környezetéhez, és furcsálják, hogyan mi az övéket, úgy ők is a miénket.
Szerintem ez abból is adódik, hogy ugye egy egyházkép, vagy a katolikus iskolának a képe, ugye nagyon-nagyon sokáig a ti szüleitek világában, ugye tiltva volt minden, ami az egyházzal kapcsolatos, és ők nekik úgy kellett felnőniük, hogy nem mehettek templomba, nem járhattak hittarra, nem beszélhettek az Istenről. És hogy ez a generáció számára ez az életállapot, amiben most ti éltek, kimaradt. És pontosan ezért nagyon nehéz nekik hová tenni ezt a katolikus iskola létjogosultságát, vagy akár az Istennek a létét, mert hogy egy generáció életében ez nem volt jelen. Ez a fajta jelenléte a kereszténységnek, illetve akinek pedig jelen volt, annak meg titkolnia kellett. Beszélgettünk erről a kétféle lehetőségről, ez amikor tudatlanul gyalászkodik, meg amikor nagyon tudatosan nem tekinti Istent az élete urának. Na most az első számú lehetőségben, amikor tudattalanul káromkodik valaki, akkor az nyilván enyhébb megítélés alá esik, és a veszélyessége azonban közelíti a másodikat, mivel az olyan embert, aki ennyire öntudatlan a beszédében, és még észleli az általa kimondott szavaknak a határát, bizonyos értelemben, hogyha ezt nem veszi észre, hogy ez milyen veszélyes, akkor saját magára is ez nagyon veszélyes, meg nyilván a rábízott emberek számára is veszélyes, mondjuk egy anyának a gyermekeire nézve. És ugye ez azért is nagyon furcsa számunkra, mert hogy a bibliai népnek a számára a zsidó vallásban azt tudnotok kell, hogy a Jahve név, az Istennek a neve, a szent volt. Azt mondták, hogy kadós, ami azt jelenti, hogy el volt különítve minden más névtől, és nem ejthették ki az Isten nevét. Ez azért történt, mert annyira tisztelték az Istent, hogy még a nevét sem ejtették ki. Ez azonban teljes mértékben megváltozott, mert látod, hogy amikor az Istennek a nevét olyan dolgokban is kiejtjük, ami nem méltó az Istenhez, azzal megsértjük az Istennek a nevét. Ő viszont tudod, hogy annál sokkal jobban szeret minket, mint hogy ezzel megbüntessen, mert hogy most pont eszembe jutott, hogy amikor a népi vallásosságról beszélünk, akkor ugye azt ott nagyon keményen szokták mondani az öreg nénik, hogy az Isten nem ver bottal, meg
így, meg úgy. Ezeket a bűnöket ők úgy ítélik meg, hogyha valaki elkövet ilyen súlyos bűnt, akkor majd az Isten lecsap rá, és akkor jó megbünteti. De ez egy torzisten kép, és nyilván nem így működik, mert az Isten szeret téged. Nyilván a bűnt, amit elkövetsz, azzal nem ért egyet, és azt nem szereti, de téged, mint embert úgy szeret, ahogy vagy. Ez nagyon fontos különbség, és nagyon jó lenne, hogyha nektek is így az Isten képetek, ebből a szempontból is helyes Isten kép alakulna ki bennetek. Aztán az igazi kérdés mindezeken túl inkább az, hogy egy ilyen embernek inkább szeretettel, tisztelettel és teremtmény alázatával kellene közeledni az Istenhez, vagy inkább lehet, hogy felületesen se, meg ellenségesen se kellene megnyilvánulnia, akkor inkább ne szóljon Istenről. Tehát nagyon sokszor van ez, amit a Jakab apostol is mond a levelében, hogy akkor nem kell róla beszélni. Tehát úgy adom meg a tiszteletet, meg a toleranciát a másik vallásos ember számára, hogy nem káromkodok, és nem mondok inkább semmit. Nekem is nagyon-nagyon sokszor fáj az, hogyha tudják rólam, mert hogy nyilván, ahogy ti is elmondtátok, hogy katolikus iskolába jártok, és már eleve jönnek a kérdések, hát elmondhatom nektek, hogyha én valakinek elárulom azt, hogy én meg hittantanár vagyok, akkor azok rögtön végignéznek rajtam ilyen furcsán, hogy melyik bolygóról jött ez a nő, és hogy vajon mi lehet az a hittanszakosság, vagy ez apáca, vagy ki tudja, mi lehet, tehát hogy nem is tudják hova tenni, és hogy nagyon sokszor, amikor meg azt tapasztalom, hogy már azzal megbékült, hogy hittantanár vagyok, de ha előttem Istenről csúnyán beszél, vagy vallásos dolgokat próbál az előttem bagatelizálni, azt akkor én már kikérem magamnak, mert hogy az nekem nagyon fáj. Tehát az ugyanolyan, mintha a családomat bántaná, vagy a számomra fontos embereket, mert az nekem szerintem az azért tiszteletlen az ő részéről, mert hogy akkor, ha én nem bántom azt, hogy ő hisz Istenbe vagy nem, tehát hogy nem firtatom, akkor ő neki viszont tiszteletbe kéne tartani azt, hogy én meg hiszek az Istenbe. Nem tudom, hogy ez a ti generációtokban, a fiatalok között hogyan szokott történni, Viki? Mennyire tartjátok tiszteletben a másiknak a vallásosságát, vagy hitét, vagy te hogy találkoztál már ilyen esetekkel?
Találkozni még nem találkoztam, viszont szerintem elég sokszor megvan az, hogy amikor kettő ember más dologban hisz, akkor ők már nem is tudnak barátkozni ilyenkor, hiszen ugye itt van ez a probléma, hogy ők másban hisznek, és akkor ők már így nagyon ellenszenvesek egymásnak. Persze ebből is van kivétel, van, aki például egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy a másik miben hisz, hiszen végül is a barátság egyáltalán nem erről szól, szóval szerintem ennek nincs is értelmezen összeveszni, vagy ezért utálni valakit, mert ő másban hisz. Ettől függetlenül szerintem meg lehet beszélni, hogy ki miért gondolja így, és hogy ő miért hisz ebben, de szerintem nincs értelme ezen vitatkozni, meg azon se, hogy mondjuk, akkor én hiszek Istenbe, és akkor te is benne higgyél, mert én is benne hiszek. Tehát, hogy szerintem nem kell, egyáltalán nem szabad rábeszélni a másikat erre.
Nekem erről a történetről az jutott eszembe, Viki, hogy én ugye 5. osztályban ismertelek meg benneteket, és határozottan emlékszem arra a kemény szívű csapatra, akit átvettem 5. és hogy összesen lehet hasonlítani titeket azzal a kemény szívű csapattal, és hogy hihetetlen, hogy hogyan változtatok meg, és ebből is neked van igazad ilyen szempontból, hogyha tényleg úgy barátkozol, vagy ismersz meg valakit, hogy ő keresztényes, esetleg te meg nem vagy az, vagy fordított esetben, attól még igen, lehet vele barátkozni, és nem lehet tudni, hogy hova fejlődik a kapcsolatotok, vagy mennyire fog változni, akár egyik irányba, akár másik irányba, hát azért bizakodjunk, hogy a kereszténység az olyan szimpatikus lesz a másik félnek is, és hát így is lehet evangelizálni. Soha nem szánt szándékkal, erőszakkal magaddal húzni, de meg kell várni. Ez olyan, mint az alma, hogy nem zölden szeded le a fáról, hanem megvárod, amíg ugye kellőképpen megérik, és akkor érzed igazán az ízét, és akkor éled át ennek az örömét.
Én is úgy gondolom, hogy attól még, hogy a két ember nem ugyanazt gondolja, meg nem ugyanabban hisz, attól még nem kell egymást utálni, meg nem kell egymást megvetni, attól még ugyanúgy tud két ember beszélgetni, ugyanúgy lehetnek barátok, és sajnos sokan vannak úgy, hogyha már valakinek más a véleménye, akkor teljesen másképpen állnak hozzá.
És például itt egy sarkalatos pontja a különböző értékrendnek, ez a hit témája. Már ugye én eléggé sokat tapasztaltam meg, bár nem vagyok nyilván még öreg, de van tapasztalatom arról így ismerősi körben, családi körben arról, hogy mi van akkor, hogyha két hívő embernek a házassága esetén, meg akkor, hogyha nem hisznek azok a házaspár, vagy amikor adott esetben az egyik vallásos, a másik nem. Hát még mindig azt mondom nektek, és ha tehetek egy javaslatot, akkor próbáljatok meg azért hasonló értékrenddel rendelkező, akár barátot, akár társat keresni, mert úgy egyszerűbb az élet. Mert én látok olyan embereket, akik amiatt, hogy ateista a feleség, a férj meg mondjuk hívő keresztény, rengeteget szenvednek. A meggondolatlan, ostoba kifejezésektől, a szeretetlen kijelentésektől tartsuk távol magunkat, mert hogy ezek ugyanolyan kórokozók, mint azok, amik a szánkban a kezeletlen betegségektől el tudnak szaporodni. Jézus azt mondja, hogy a szív bőségéből szól a száj, s ahogy a szájban lévő kórokozók más testrészek megbetegedését is okozhatják, a meggondolatlan és kártékony beszéd rossz hatással van a gondolkodásunkra is, és a tetteinkre is sajnos. Úgyhogy végezetül összegyűjtöttünk pár gondolatot a Bibliából a beszédről, és azt szeretném, hogyha ti elmondanátok, hogy ezek közül a szentírási idézetek közül melyik az, ami nektek a legjobban tetszik.
A barátságos beszéd méznek folyása, édes a léleknek, üdülés a testnek.
Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát.
A szám bölcsességet hirdet, okos beszédet sugall a szívem.
Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják, a kellemes beszéd megtudja a tudást.
Őrizd a nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Segítsen meg minket ezen a héten a mindenható Isten, hogy fölösleges szavokat ne ejtsünk ki, és Isten nevét mindig kellő tisztelettel mondjuk ki. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.